Olympus mozforognak. Mm. És elvileg ma már azért felénk is néz, tehát hogy ezt
honnan
szeretnénk fotózni.
Szép jó estét kívánok! Mielőtt belekezdünk, megnézem, hogy hogy állnak a dolgaink technikailag, mert most egyedül kell csinálnom mindent, ezért aztán a hangtechnikát szeretném legelőször is ellenőrizni, hogy jól működik. Azt mondja, égi hírek magyar csillagászoktól, közelgő, élő csevegés, hangom van, valaki írja már be a kommentekbe. Ott van a hangom. Jó estét, mindjárt kezdünk. Na, szuper, ott van, jó van. Na, hát akkor üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a kedves nézőket alapvetően. Ez itt a Schwab 1-2, a későn fekvő alkoholista belpesti értelmiség réteg csatornája. Nem, természetesen nem. Ez itt a Magyar Titok, a CFK csillagászati ismeretterjesztő műsorsorozata, amelyben ismét élő adással jelentkezünk. Ennek több oka is van. Mindenesetre jelzem, hogy az élő komment folyamban folyamatosan lehetséges kérdéseket feltenni, ezeket pedig a műsor végén élőben fogom megválaszolni. Időnként kinézek ide jobbra a közvetítő gépnek a komment folyamába, Tóth Ista megjött, ott hagyta a Kahootot, vagy egyszerre kettőt is vigyel. Sziasztok! Ellenőrzöm időként, hogy mi történik, hiszen most zajlik még éppen a 2022-es év nagy csillagászati kvízműsor a Boldog Ádám és Szabó Norton levezetésében. Én eddig tudtam őket követni, de hát a kedves nézőknek, akiknek megígértem a 20-30-as kezdést, nem tehetek, nem okozhatok csalódást azzal, hogy késünk még egyszer. Van egy kis pálinkám. Hát, kedves Ista, nekem is van, de azt most még nem fogyasztom el. Majd a műsor után nézzük, hogy állunk, 29-en jönnek szépen a népek, én azt gondolom, hogy miközben Schwabhegy 1 bezár, Schwabhegy 2, azaz Kis Lászlónak ez a hülye műsora, átveheti ezt a mai estét. Ha még nem tettétek meg, nagy tisztelettel kérném a YouTube csatornáról feliratkozást, azt ott alattam lehet megtenni, a nagy piros feliratkozás gombra klikkentve. Van ott egy ilyen kis hülye harang is, az is jó, mert akkor az szól, hogyha valami új videó megjelenik itt ezen a csatornán. Itt alattam a részletes leírásba, elvileg beletettem a teljes sorozat YouTube lejátszási listát, ha nem tettem meg, akkor majd később bele fogom tenni. Úgyhogy aki szeretné a korábbi részeket is megnézni, elvileg egy klikkentéssel ezt megteheti. Később a premier alatt és után kérem megint csak ugye a tetszés, a like gombnak a klikkentését, illetve a kommentekre is fogok figyelni, jöhet minden pozitív, negatív egyaránt. Ugye a mai válogatásban Mars, Nap, csillagok, asztrokémia és kvazárok mind-mind feltűnnek a programba, szóval én azt hiszem, hogy ismét változatos tematikával készültem. Még egyszer kinézek jobbra, hogy hogy állunk. Nekem meg benzinem, szuper, 32, majd jönnek szépen a népek innen, onnan, amonnan, illetve hát majd archívba megnézik, nem élőbe, hiszen eléggé késő van már. Ugye viszont az ugye fontos, hogy a legutóbbi élő műsorhoz képest ezután nem kizárólag azért adom ezt a műsort élőben, mert nem volt időm a videó előzetes felvételére. Egyszerűen a Nemzetközi Csillagászati Unió exobolygós elnevezési kampánya is ezen a héten ér véget, és a feltorlódott nyilvánossági elvárások a legegyszerűbben egy élőben leadott magyar titokkal kezelhetők. Ugye miről van szó? 2 év kihagyás után az égitestek elnevezését hivatalosan menedzselő Nemzetközi Csillagászati Unió újabb public outreach, tehát ilyen tudománykommunikációs programot hirdetett idén az ősszel, kiválasztottak 10 exobolygó rendszert, melyekre országonként egy-egy javaslattal lehet indulni, és a Nemzetközi Csillagászati Unió továbbiakban IAU névadó szakbizottsága fogja ezekből majd kiválasztani a 20 nyertest. Tehát Magyarországnak egy lövése van erre a listára. Ugye ebben a pályázatban névjavaslatot kell tenni az exobolygóra, illetve a központi csillagára egyaránt, amely névjavaslatoknak viszont tekintettel kell lenni az IAU által lefektetett szabályokra. Nem lehet politikus, nem lehet katona, nem lehet már létező égítés, mindenféle dolog le van fektetve az IAU szabályában. És ugye ha lehet, akkor legyen logikai kapcsolódás a csillagászat, a névjelölés, a felfedezés és a konkrét objektumok között. Ez egy nagyon szép kihívásként lett megfogalmazva. A csillagászat.hu valamikor szeptember közepén számolt be erről, ismét nevet adhatunk exobolygóknak. Itthon az IAU Nemzeti Bizottság vezetője, bizonyos Kis László, illetve a hazai Nemzeti Public Outreach Officer, azaz nyilvánossággal kapcsolattartó ügyintéző Kis Áron Keve volt az akció felelőse. Ez a két kis, nem vagyunk rokonok, munkáját egy szakmai bíráló testület segítette, az ő névsoruk látható itt mellettem, megnézzük ott a Kis László, Szabó Róbert, Molnár László, Szabados László, Ádám Adriel, Szabó Norton, Nagy Péter, Rózsegyi Márton. Alapvetően a CFK Csillagászati Intézet és a Schwab Hét Csillagvizsgáló munkatársaiból állt össze ez a grémium, amely a jelölések értékelését ezen a héten, hétfőn, december 5-én ejtette meg, és választotta ki a nyertes pályázatot. De hogy Magyarország milyen javaslattal élt, az bizony csak a műsor legvégén fog kiderülni, hadd éljek egyszer én is a kereskedelmi média műsor szerkesztési módszereivel. Tehát érdemes velünk itt maradni, nagyjából érzésem szerint a 21 óra 30, 21 óra 40 körül fog kiderülni, hogy mi lesz idén a magyar nemzeti javaslat egy exobolygóra és központi csillagára. Még egyszer kinézek, ígérem, többet nem fogom tenni, éppen 42-en vagyunk, annak örülünk. Azt mondja, szép estőt, ma este az égen van minden, majdnem tele a hold, szemszájnak ingere, tisztelettel köszönöm, csillagos szép. Láthatólag működnek a rendszerek, úgyhogy én innentől kezdve nem is nézek kifelé. Ki fogok néha nézni, mert a múltkor is megjártam, amikor a Schwab Hét Csillagvizsgálónak az élőjét 1 perc 38 másodperc után megszakítás tette tönkre, és nem vettem észre. Szóval időnként ki fogok majd jobbra nézni, hogy lássam a közvetítésnek a minőségét. Elsőként egy nemzetközi érdekességről szeretnék beszámolni. Idén nyáron jelent meg több amerikai sajtótermékben, hogy a kínai tudósok átvették a legtöbbet publikáló és legidézettebb cikkeket író kutatói közösségekben a vezető szerepet, lelökve ezzel az Amerikai Egyesült Államokat az évtizedes tudománymetriai trónról. A scientometria tudománya ugye arról szól, hogy kutatók, intézetek, egyetemek, országok, régiók, kontinensek, és ha majd interstelláris civilizációk leszünk, akkor bolygók, tudományos terméke, a szakcikkek összessége, és a rájuk érkező hivatkozások, ami ugye a tudományos elismerésnek a mértéke, hogyan oszlik el. Egy texasi csillagászt a sorok között jól érzékelheten irritált az amerikai trónfosztás híre, és rá is szánt valamennyi időt, hogy utána járjon a kérdésnek a NASA Astrophysics Data System bibliográfiai adatbázisában. Ugye a minden ízében amerikai nevű Juan P. Madrid pár napja tette közzé a kis rövid szösszenetét az archive.org preprint szerveren, ennek látható a címe és az absztraktja mellettem rendkívül röviden. A módszertana igen egyszerű volt, a NASA ADS-ből lekérte az összes 2020-ban megjelent csillagászati cikket, majd sorba rendezte ezeket hivatkozás szám szerint. A 100 legidézettebb cikkre megnézte az első vagy a levelező szerző intézményének országát, és ezek után felmérte az eloszlást. Ha több levelező szerző volt, akkor azok országai között megosztotta a hozzájárulást, így születtek tört százalékos eredmények. Mellettem a végeredmény, egy táblázat, egy nagy egyes az előadónak. Kína ezen a területen éppen csak, hogy belefér az első 10-be, 2,5%-os hozzájárulással. Svájccal és Spanyolországgal vethető össze az ő aránya a legidézettebb cikkel, ugye Spanyolország 2,7%, Svájc 3%. Ugye az USA messze kimagaslik a 36%-os arányjal, majd utána rögtön a német és a, nem rögtön, de szóval majd utána következik a német és a brit kutatói közösség, mind a kettő 9,5-9,5%-os hozzájárulással. Ami miatt ez a tudomány metriai asztro merengés bekerült a mai adásba, az itt kiemelt mondat. A táblázatban nem szereplő európai országok, amelyek hozzájárultak a 100 legidézettebb cikkhez, a következők. Belgium, Dánia, Magyarország, Lengyelország és Svédország mind 1-1%-kal, illetve Csehország 0,5%-kal. A listát természetesen nagy kollaborációk dominálják, több száz fős, akár több ezer fős csapatok, és nem is kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani ennek az egésznek. Én azért örömmel láttam például Maria Lugaro nukleáris asztrofizikusunknak a cikkét a listában, amiben a széntől az urániumig terjedő elemek eredetét tanulmányozta ausztrál kutatókkal együtt, mai napig 214 hivatkozást begyűjtve 2020. augusztusától kezdődően. Mindenesetre a sajtóban rendszeresen megkérdik tőlem, hogy hol van a magyar csillagászat a nemzetközi mezőnyben, és szerintem büszkén mondhatom, hogy köszöni szépen előkelő pozícióban. A tudományunkra jutó hazai forrásokat is figyelembe véve, mindenképpen vannak figyelemre vélt eredmények, de valójában ezt én nem dimenzionálnám túl ezt a kis tudománymetrát, de 2020, egy év, 100 cikk, miközben 72 ezer csillagászati cikk volt, szóval ez egy annyira kis mintán és annyira ferde az eloszlás, hogy teljesen értelmetlen, de valahogy a kocka mégiscsak úgy dobta, hogy Magyarország ott van az első 11 néhány országban. Én szerintem erre egyszer az életben, adott esetben december 7-én 20 óra 42 perckor, hadd legyek már büszke, 3 másodpercre. De akkor nézzük a friss cikkeket a 2022-es termésből. Az ezekben a napokban földközelbe és szembenállásba jutó Mars bolygó változatlanul nagyon izgalmas kutatási téma. Jelzem csak, hogy holnap reggel ugye elvileg a Teli Hold a nyugati horizont felett elfedi a vörös bolygót, és jó kilátású helyszínről egy órával később a Mars kibukkanása is látható lesz még, ott, ahol derült éppen az ég. Budapestiek számára a Hármas Határhegy ideális megfigyelőhely, a Magyar Csillagászat Egyesület pedig külön regisztrált közös észlelésre is meghívott mindenkit, akit érdekel ez a ritka jelenség. Itt most előttem a Schwab-hegy egy csatorna esti műsorában, Ádám és Norton is sokat emlegették a Marsot, hiszen még a délutáni bejelentkező videókban is lehetett látni, hogy a Hold mellett ott az a fényes vörös csillag, az nem más, mint a vörös bolygó. Na de térjünk rá a tudósok vizsgálataira. Gergács Mira, az ELTE, 5-ös során tulajdonképpen BSC hallgatója, és Keresztúri Ákos, a diplomamunka témavezetője, az Earth and Planetary Science Letters folyamatba küldték be Mira diplomamunkájának eredményeit összefoglaló kéziratot. Ennek látjuk itt mellettem a címét, szerzőlistáját és a szerzők affiliációját. Ez jelenleg elbírálás alatt áll, tehát még változhat a végső verzió, ha adott esetben a bírálók észrevesznek valamiféle javítandókat. A kutatás célja a marsi évszakos változások során a visszavonuló pólussapkák után ott maradó vízjégfoltok felolvadási valószínűségének kiszámítása és megvizsgálása a helyi nyári időszakban. A kutatáshoz a Mars Reconnaissance Orbiter MRO keringő marsszonda High-Rise műszerének 110 egyedi képét vizsgálták át. Ezek közül látok itt most 8-at mellettem a Mars déli féltekéjéről. A teljes adatbázisban összesen 1400 fotó volt, ám a Mars rajzi meg évszakos megködések miatt összesen 110-re redukálódott az elemezhető képmennyiség. Ezekből 37-en sikerült jégfoltoknak látszó alakzatokat beazonosítani, amíg a képeken kékes színezetű, alapvetően a helyi árnyékos területeken feltűnő piciny formációk. Itt mellettem, most ha megnézzük, lehet látni, hogy a kráter árnyékába ott vannak ezek a kék foltok. A vizsgálatban azt is ellenőrizték, hogy az egyik marsi év nyarán jégmentes területeken tényleg jelentkeznek-e új jeges foltok a rákövetkező tél utáni tavaszon. Azaz a feltételezés a cikk mögött, hogy a tél során megnövő, majd aztán tavaszodással visszahúzódó jégsapkáról, ez tényleg hihető, tényleg ez történhet ezeken a magas marsrajzi szélességeken. Az adatok alapján a déli szélesség 40. és 60. köre között voltak beazonosíthatók ezek a maradvány jegek, melyek tipikusan 19-133 marsi napig voltak megfigyeltek, majd aztán eltűntek. A jellemző méretük ezeknek a kékes foltoknak olyan másfél métertől 300 méter átmérőig esik. A Marsi Klíma Adatbázis nevű komolyan vehető adatbázis alapján modellezték a foltok területén várható hőmérsékleteket. Erre látunk itt egy példát mellettem. Itt a vízszintes tengén a marsi hosszúság a nap körüli pályán való elhelyezkedés mutatja, azaz itt ezen a diagramon egy marsi év alatt a déli szélesség 52,6 fokos körén a napi déli hőmérséklet változásait látjuk. A kutatók számításai szerint az átlagos déli helyi meleg maximum sem éri el a jég megolvadási hőmérsékletét, így nem valószínű, hogy ezekből a foltokból nagyobb mennyiségű folyékony víz képes lenne megjelenni. Ilyen kis vékony rétegecskék, gyakorlatilag bár molekulányi vastag rétegecskék kialakulhatnak, de az, hogy ott jön a nap, kijön az árnyékba az évszakos változás során, és akkor ezt elkezdett megfolyni, ez ezekből a foltokból nem valószínű. Ha nem nagyon rontottak el semmit Ákosék ebbe a cikkbe, akkor a bemutatott eredmény a bírálati eljárás után bekerül a Mars kutatás óriási könyvtárába egy újabb bekezdési információval. Mi pedig mostanában estéről estére rácsodálkozhatunk az égbolt fénylő vörös csillagára, az emberi fantázia után talán egyszer gépeinkkel, járműveinkkel személyesen is odajutunk, és ezeket a vizsgálatokat helyszíni mérésekkel igazolhatjuk, vagy éppen cáfolhatjuk. Központi csillagunkra térünk át, a napra. Ennek az aktivitása, ugye a 11 éves napfolciklus, a 22 éves mágneses ciklus, a közben folyamatosan változó űridőjárási feltételek megértése, ugye nem csak a napfizika és a földi élet szempontjából fontos, hanem az egyre aktívabb űrkutatás számára is kiemelt jelentőségű. Jelenleg a 25-ös sorszámot kapott napciklusban haladunk, a 2025-re előre jelzett naptevékenységű maximum felé, így ismét nagyon releváns kérdés, hogy milyen gyakorisággal várhatunk az itt bemutatott képen itt mellettem egy ciklussal korábban, 2014. októberében készült fotón látható óriási foltokat és hozzájuk kapcsolódó aktivitást. Egy nagyon szemléletes kép egyébként, mert látszik rajta a napkorong, rajta egy nagy napfoltcsoport 2014. október 22-éről, és összehasonlításképp ott van a Jupiter és a Föld mérete is. Pont ma volt egyébként a Schwab-i csillagvizsgálatban egy kisebb csoport látogatóm, és akkor mondtam, hogy a bármi, amit látsz, az lényegében legalább akkora, vagy inkább nagyobb, mint a Föld. Ugye amikor haladunk a nagyobb napfoltcsoportok felé, nyugodtan lehet nagyobb, mint a Jupiter, ma is egyébként nagyon nagy napfoltcsoportokat lehetett a központi csillagunk felszínén megpillantani. Petrovai Kristóf, az ELTE TTK csillagászati tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára két kínai napfizikussal együtt a fizikai modelleken alapuló napaktivitási ciklus előrejelzéseket hasonlította össze a közelmúltban elindult 25. ciklus várható maximumát és annak lefutását illetve. Megkérdeztem Kristófot, hogy milyennek a cikknek a története. Azt válaszolta, hogy Jie Jiang, aki az első szerző, már régóta szakmai kapcsolatban áll Petrovai Kristóf, konferenciák kapcsán jártak ide-oda, még annak idején a Covid előtti időszakban. Jelenleg pedig ugye Petrovai Kristóf a Berni ISSZI-ben vezet egy napfizikus kutató csapatot, és ennek is tagja az első szerző Jie Jiang. Ez a cikk valójában ennek a kínai kutatónak 90%-ban az ő munkája, de azért Kristófnak is természetesen volt egy releváns hozzáállása ahhoz, hogy ez a cikk ebben a formában így született meg, ahogy. Ugye a fizikai modellek alapja mindenképpen valamilyen megfigyelési adatbázis, amelyre ráeresztünk egy konkrét modellt, azt megillesztjük a szükséges számú paraméter optimális értékének meghatározása, majd időben előre tekerjük a modellt a közeli jövőbe. Aztán, ha valóság igazolja a jóslatot, akkor a beépített fizikai kép jó esélye helyes. Itt most az egész képes ábrán, vagy a teljes képernyős diagramon a Stanford Egyetem Wilcox Solar Observatory által gyűjtött mágneses méréseket látjuk, 1976-tól kezdődően, felül a naprajzi szélesség szerinti eloszlás változásával, és fölismerjük a híres pillangó diagramot, alul pedig a különböző paraméterek időfüggését mutató, hát vonalas ábrákat láthatjuk, hogy egy északi mágneses térerő, déli mágneses térerő, meg egy átlagos, simított napfolt szám. Egy komplikált logikai diagram a következő, amiből a jobboldali zöld oszlopot emelném ki, egy jó előrejelzés megadja a következő ciklus amplitudóját, a ciklus időbeli profilját és mindezek bizonytalanságát is megbecsüli. A cikkben összesen 7 fizikai modellt vetnek össze ebből a 4 szempontból, amit ez a 4 oszlop szimbolizál, hogyan találjunk egy előrejelző folyamatot, ez ugye a bal szélén ez a citromsárgás, a rózsaszínű, lazacszínű, milyen prediktor, az pontosan micsoda, és ami jósolja számunkra azt, hogy mi lesz a jövőbe, hogyan használjuk, hogy ez a szürke oszlop, és a legvégén a zöld, hogy mit, pontosan mit is jósoljon meg a fizikai modellünk. A jellegét tekintve kínai dominanciai áttekinti, tehát review cikk, összesen 7 különböző módszert vett össze a 4 említett szempontból. Fontos következtetésük, hogy a számításokban nagyon fontos figyelembe venni a kiindulásként használt adatok bizonytalanságát. Mert a hiba terjedés olyan erős ezekben a modellekben, hogy nagyon eltérő eredményekre vezethetnek, hogyha nem veszük figyelembe a kezdeti bizonytalanságot. Tehát amikor ilyen fizika labor gyakorlatokon az egyetemi hallgatókat nyözteti a labor vezető, hogy légy szíves, becsüld meg a méréseidnek a hibáját, annak oka van. Hibák nélkül teljesen félre siklik adott esetben egy-egy fizikai értelmezés. Azt a kérdést, hogy melyik módszer a vizsgált hétből mennyire jól jelzi előre a dolgokat, elegánsan kikerülték azzal ebben a cikkben, hogy ez a tanulmány inkább azt vizsgálta meg, hogy mit lehet tanulni a módszerek összevetéséből, semmint azt, hogy melyik mennyire pontos. Magyarul nem akartak tudománypolitikai vitákba bonyolódni. Ott a pont náluk, de ettől egyébként még érdekes a cikk, az archívorgon meg lehet találni. Egyébként itt most akkor emlékeztetném a késve érkezőket. Jól látom, hogy vannak, mert hogy 40-en indultunk, most már 100 nézőm van, hogy a ma este fő bejelentése a magyar exobolygós elnevezési névjavaslat, amit majd a műsor végén fogok ismertetni, ránézése továbbra is tarthatónak látva a 21 óra 30, 21 óra 40 körüli bejelentést. De addig is egy csomó magyar vonatkozású sajtónyilvánosságot nem kapott szakcikket szemlézek, ugye ezek titokban maradnak idézőjelben, innen származik a műsornak is a címe, hogy magyar titok, égi hírek, magyar csillagászoktól. Kinézek megint jobbra, hogy az élő műsornál muszáj időnként ellenőriznem, 105-en vagytok, látom, ott jönnek mindenféle kommentek, majd a legvégén a kérdésekre fogok válaszolni, amik a kommentekbe értelmezhetőek, és itt lesznek ehhez a műsorhoz kapcsolódóan. Egy kép a nap fotoszférájáról mellettem, ami a konvektív zóna tetejét, a granulációt mutatja. Szoktuk azt mondani, hogy granulálok, hogyha valamit egy napfizikus jól csinál, és valami eredményt elért. De nem, itt most nem a napfizikát folytatjuk. A képre nézve is érzi az ember, hogy a perces időskálán változó fényes és sötét foltok váltakozása valamilyen fluktuációt biztosan okoz minden naphoz hasonló csillag fényességébe. Tehát még egyszer, ez itt mellettem, ez a rész itt mellettem, egy pici kis kép ránagyítva a napunknak a felszínére, és a sötét világos foltok a folyamatos bugyogásban lévő konvektív zónában a felemelkedő forró gázcellák, ezek a világos foltok aztán lehűlnek és visszasüllyednek. Ugye egyébként ez generálja a mágneses teret is. Kicsit tovább gondolva, rájöhetünk arra is, hogy a színkép vonalak finom eltorzuláson keresztül jel keletkezik az átlagos Doppler eltolódáson alapuló radiális sebességben is. Hogyan szűrhető ki ez a hatás, a granulációs zaj az extrém kis jeleket kereső exobolygó kutatásban? Erről szól a legújabb Keopsz cikk, amiben ugyan a szokásos magyar nevek szerepelnek, Simon Attila, hogy besárgít a mellettem, Simon Attila, Bárci Tamás, Csizmadia Szilárd, Kis László és Szabó M. Gyula. Ám az, hogy Simon Attila a szerzőlista elejére eső pozícióval bír, ez mutatja, hogy ő ebben a munkában azért az átlagosnál jelentősebb arányba vett részt. A téma a granulációs zaj kimérése kvázi szimultán végzett űrfotometriai és földi spektroszkópai adatok összevetésével. A lehető legunalmasabb mérésről van szó, mert ugye a célpont két naphoz hasonló csillag, mind a kettő eléggé fényes, az egyik kicsit hidegebb, mint a napunk, egy G-színkép típusú 5833 Kelvin, és még egy kicsit forróbb kései F 6205 Kelvinnel. Ezeket a Keops is megfigyelt, a TESS is megfigyelt, és a chilei espresso spektrográf is megmért egy időbe. Itt mellettem az egyik célpont csillag adat sorait látjuk, és ami itt a zaj, tehát ez a pontról pontra szórás, ez volt tényleg a cél, a zajok összevetése, jellemzés, ez volt a tanulmánynak a fő vizsgált irány. Még egyszer itt vízszintes tengén az idő van órákban, és a különböző színű pöttyök, a fekete az a Keops mérés, a szürke az a különböző éjszakákon a Keops fölül, középen az espresso, ugye a radiális sebesség, legalább pedig a TESS-nek a méréseit látjuk. Mondom, rémes, hiszen semmiféle jelet nem mutató csillagoknál nézzük meg azt, hogy a zajok között milyen korreláció mutatható ki, ha egyáltalán. Ugye mit várunk egy szoláris, tehát naphoz hasonló csillagnál? Akár a fényességet, akár a sebességváltozást mérjük, időtartomány helyett frekvenciatartományban szokás a jelet és a zajokat is leírni. Ehhez az adatokat úgynevezett Fourier transformációval fel kell bontani színusz hullámok összegére, és a hullámok frekvencia és amplitúdai pedig kiadják az itt látható spektrumokat, frekvencia spektrumokat, ez van itt most a teljes képernyőn levő ábra trión. Balra az a nagyon szép jelű valami, az a nap. Annak a bal szélső kis panelen belül a jobb oldalon ott vannak a nap 5 perces rezgései, jól definiált frekvenciatartalom, ilyen enyhén háromszöges, közel gaussos profil alatt sok-sok-sok csúccsal. Ugye balra látjuk tőle a granulációs háttér spektrumát, egy ilyen folytonos eloszlású valami. A középső és a jobb oldali paneleken a friss cikk két célpont csillagára látjuk a hasonló Fourier transformátokat, sokkal bizonytalanabbul, de hasonló szerkezetek rajzolódnak ki, különösen a jobb oldali HD88595 jelzésű csillagra. Ugye a cikk legfontosabb következtetése, hogy a Keops és az Espresso adatok egyaránt szépen mutatják a granulációs jelet, ezt a folytonosan változó zajt, különböző frekvenciákon nagyjából ugyanolyan súlyjal, főleg a forróbb F színkép típusú csillagra. Ugyanakkor, és ez egy szomorú eredmény, direkt korrelációt az időtartományból adatokra nem igazán lehet kimutatni a mostani pontosság mellett. Ugye ez azért sajnálatos, mert ugye a fénygörbe zajából nem tudjuk közvetlenül megjósolni a sebességjelnek a zaját, hogy például utána azokra korrigálva a spektroszkóp adatokat egészen kis tömegű bolygók nagyon piciny periódikus jeleit is képesek legyünk kimutatni. Minden esetre a pár év múlva induló Plátó űrtávcsőre gondolva ezt a területet szükséges még az eddigeknél is jobban megérteni, ami ez a Keops cikk apró, icipici, de mégiscsak észrevehető előrelépés, hiszen így csinált, hogy teszteld adataidat, így csinált, hogy teszteld csillagaidat, hogy utána a csillagok jobb megértésén keresztül az adataidat is értsd meg jobban. Nagyon különleges, bár számosságát tekintve nem elhanyagolható gyakoriságú csillagtípus felé kanyarodunk két cikk erejéig. Ezek a forró szubtörpék, itt mellettem látszik egy szép Wikipédiáról származó illusztráció, fantázia kép. Még Zwicky és Humason volt az, aki 1947-ben felfedezte, hogy vannak olyan forró, jellemzően B színkép típusú, ritkában old típusba tartozó csillagok, magyarul több tízezer fokos felszíni hőmérsékletű objektumok, melyeknek az abszolút fényessége messze elmarad a hasonló típusú fősorozati csillagokétól. Tömegük ráadásul tipikusan mindössze fél nap tömeg, felszíni gravitációs gyorsulások pedig normál csillagoktól sokkal nagyobb, a logaritmus g-vel jellemzett felszíni gravitációs gyorsulás céges egységben nyugodtan lehet akár 6 is, ami azt jelenti, hogy 1 millió centiméter per szekundum négyzet a felszíni gravitációs gyorsulás. Az nagynak számít, ugye a Földön a 10 méter per szekundum négyzet, az 1000 centiméter per szekundum négyzet, annak a logaritmusa 3, tehát a log g a Földön 3, hát ettől ezerszer nagyobb a gyorsulás ezeknek a csillagoknak a felszínén. Az elméletek szerint magbéli hélium égető, azaz fúzionáló csillagok igen vékony külső hidrogén légköre, ez látszik itt mellettem ezen a képen, világos kékkel, és kiterjedtebb hélium burokkal. A horizontális ág, tehát magbéli hélium égető csillagokat tartalmazó tartományban, a Herschel-Russell diagramon a legkékebb végen találtuk, szóval fejlődésükben előre járó kis tömegű csillagok, amik már rég elhagyták a magbéli hidrogén-hélium fúziós időszakot. A hazai szakmában szerintem Németh Péter, egykori diákom a Szegedi Egyetemről, érti legjobban a szubtörpe csillagokat, a PhD-ját is ezekből a csillagból írta meg, azóta is ezekkel foglalkozik leginkább, és a következő két cikkben egyaránt ő a magyar társszerző. Az első vizsgálat nagy minták elemzésén alapul, ami ez a Gaia Early Data Release 3 adatkibocsátását kombinálták a LAMOST kínai spektroszkópiai égbolt felmérő program 8. adatcsomagával. Ugye csak emlékeztető, a két kép a két felmérés, itt először mellettem a Gaia űrobszervatórium, ami 2013 óta folyamatosan szkenneli az eget, és mára közel 2 milliárd csillagról szolgáltatott égi pozíciókat, távolságokat és mindenféle más hasznos adatot. Illetve a kínai Lamost műszer együttes az annyira bonyolult elrendezés, hogy ki is tolt engemet a képről, hogy itt legyen egy teljes képernyős ábra. Ugye a Lamost az a Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope, ami egy ilyen nagyon furcsa, összerakott ferde fénymenetű távcső, effektíve 4 méteres átmérőjű mozaik tükörrel, sőt kettővel is. Ezek 5 fokos látómezőben egyszerre 4000 spektrumot képesek rögzíteni, hát valójában elég kis közepes felbontással. A spektrumok modellekkel illesztése kiadja a fontosabb spektroszkópi paramétereket, mint például a csillagok hőmérséklete, felszíngravitáció, fémtartalma. Németh Péter ennek a módszernek, a spektrumok illesztéséből fizikai paraméterek meghatározása, na ennek a nagy szakértője. A Gaia által kimért színfényesség diagram, másképpen Herschel-Russell diagram látható itt mellettem balra, a bal szélén a kék vonallal körbevett és piros pöttyökkel bepopulált terület mutatja az ismert forró szubtörpék által belakott területek, és a piros pontok jelzik a Gaia EDR-3 adatkibocsátásból gyanított szubtörpe jelölteket. Ennek a cikknek a célja, aminek Németh Péter a társszerzője, az volt a cél, annak a célja az volt, hogy minél több spektroszkópilag igazolt szubtörpét katalogizáljanak, elsősorban jövőbeli részletes vizsgálatok megalapozása érdekében. Itt mellettem egy másik verziója ugyanennek a HRD-nek, ezért már olyan szuper szubtörpe jelölteket látunk a piros pontokkal, ahol a mért Lamost spektrumokat nem is lehetett megilleszteni egy csillagnak a modell spektrumával, 2 csillagra volt szükséges, tehát 2 szubtörpe jelölteket látunk itt. Ugye a kompozit spektrum, mi történik ilyenkor? Ezt látjuk itt most szépen megint kinagyítva. A piros vonal mutatja azt a színképet, amit a Lamost mért az optikai tartományban. A vékony zöld az illesztett legjobb modell, a két spektrum, két csillag spektrumát összekever bizonyos súlyjal, alul a fekete vonal a különbség a kettő között. A kutatók 222 darab új forró szubtörpét azonosítottak be, és el is helyezték a fizikai paraméterek síkján. Ez látható itt a következő ábrán, vízszintes tengely hőmérséklet, függőleges tengelyen a felszín gravitációs gyorsulás, meg ilyen mindenféle vonalak be vannak rajzol, amikor elméleti csillagfeledési modellek, lehet látni melléjük írva a naptömegbeli tömegnagyságot, egy nagyjából fél naptömegű mindegyik modell, amely leírja ezeket a pozíciókat itt, ezen a síkon. A kutatás legtöbb nyitott kérdése a 222-ből 131 darab többes spektrumú, tehát kompozit spektrumú szubtörpe további vizsgálatára vonatkozik. Ezzel pedig ugye az extrém csillagfeledési állapotok iránt érdeklődők igazi kincses bányát kaptak a kezükbe, én biztos vagyok benne, hogy ennek a cikknek a hivatkozás száma a következő években szépen fog majd nőni, hiszen bárki, aki 2 szubtörpéket akar valamilyen szisztematikus vizsgálatra felhasználni, az ehhez a cikkhez fog majd nyúlni első lépésként. Folytatva ezt a forró szubtörpe témát, érdemes megemlíteni, hogy közülük sokan rövid periódusú pulzációkat mutatnak, inkább a órás időskálákon, mint a perces időskálákon. A pulzációk vizsgálatával, tehát ilyen rövid periódusú fényváltozásoknak az elemzésével, szeizmológiai módszerek alkalmazása is lehetségessé válik, ez a remény, amiből pedig ugye a csillagok belső szerkezete térképezhető fel. Egy nagyobb csapat a TESS űrtávcső déli ekliptikai féltekének adatait elemezte, benne pulzáló forró szubtörpékre vadászva. A TESS fénygörbéket korábban publikálatlan spektroszkópi adatokkal összevetve erősítették meg egy-egy jelöltnek a ténylegesen szubtörpe jellegét, és itt került a képbe megint csak Németh Péter és szakértelme. A kutatás, mint a mellettem látszóhoz hasonló adatsorokat elemeztek, itt fölül egy idősor, 27 napon keresztül, kvázi folyamatos TESS által mért fénygörbe. Középen az a kis adathiány, az a 13,5 napos keringési periódusú TESS pályán az a pont, amikor lesugározza a megelőző két hétnek az adatait, és aztán megint két hétig folyamatosan mér az elnyúlt földhold rendszerrel rezonanciában álló különleges pályán. Látszólag felül semmi nem látszik, sok-sok pont, de ha elvégezzük a Fourier felbontást, akkor alul látszik, hogy nagyon éles frekvencia csúcsok jelentkeznek, azaz koherens, pár színusz összegével leírható jelet mért a TESZ. A frekvenciákat itt, amit látunk, mikroherze van a kifejezet, az gyűlölet és mértékegység, ugye a szoláris oszcillátorok kezdték ezt használni. Ugye mi klasszikus pulzáló emberek, mi ciklus per napba szoktunk gondolkozni, sokkal egyszerűbb átváltani emberi időskálákra. Szóval, hogy ezeket meg átszámítjuk periódusokra, olyan 2-3 órás periódusokat kapunk, ami magyarázza azt, hogy fölül miért nem látunk egyedi ciklusokat. A 27 napos adatsorban egyszerűen túl sűrű mennek a hullámok ahhoz, hogy lássuk magukban ezeket a jeleket, az egyedi ciklusokat a csillag fénygörbébe. Mindösszesen 43 rövid periódusú pulzáló forró szubtörpét azonosítottak be, ami hasonlóan az előző cikk kettős szubtörpéhez, itt is leginkább további részletes vizsgálatok alapjául szolgálhatnak majd a közeljövőben. Mielőtt tovább megyünk, emlékeztetném a kíváncsi, türelmetlen, esetleg késve érkező nézőket, hogy a mai nap legfontosabb kérdése, hogy milyen exobolygó névjelölteket talált ki a magyar közösség a Nemzetközi Csillagászati Unió őszi felhívása nyomán. Nem kell már sokat várni, úgy látom, hogy sikerült behoznom a lényegi késést, nem lesz abban 21.30, szerintem 21.15 körül már jönni fognak az eredmények. A most ismertetendő új cikkkel együtt már csak két tanulmány szemlézésén kell átjutnunk, és jöhet az EST bejelentése. De előbb legyen egy kis asztrokémia. A vezető szerző ebben a cikkben a kárpát-aljai gyökerű, majd a Debreceni Atommagkutató Intézetben, azaz Atomkiban, fiatal kutatóként dolgozó, jelenleg francia posztdoktori ösztöndíjas Demes Sándor, aki a hidrónium kation és a hidrogén molekulák ütközéseit tanulmányozta elméleti módszerekkel. Ugye a hidrónium kation, ott van a cikk címében, H3O+, tehát H2O+, még egy hidrogén atom, de még egy proton hozzákötődik egy víz molekulához. Ugye ez azért fontos, mert ugye ezt a H3O+, tehát hidrónium molekulát már 1986-ban, tehát azt mondja, 36 évvel ezelőtt kimutatták rádiócsillagászok csillagközi molekula felhőkbe, mindmáig felderítetlen, hogy a különböző fizikai paraméterek mellett hogyan reagálnak ezek a kationok a hidrogén molekulákkal, H2-vel. Márpedig, hogy az oxigén és a víz formáit és mennyiségét beállító kémiai reakciókban ez a hidrónium kation nagyon fontos szerepet játszik, mondja a szakértő. Soha nem titkoltam, hogy az asztrokémia igen távol áll tőlem, ezért nem is teszek kísérletet arra, hogy részletesen megpróbáljam elmesélni, mit csinált ez a nemzetközi kutatócsoport Demes Sándor vezetésére. Elmondom egyébként, hogy éjjel megkerestem a fickót, nagyon barátságosan fogadott reggel, amikor fölkelt, hogy kedves Sándor, szia, ki vagy te, mit lehet róla tudni, bár ugye a Facebookon meg lehet találni, és a személyes honlapját is ki lehetett deríteni, és akkor lehetett látni nagyjából az előéletét. Mindenesetre megkérdeztem azt, hogy ennek a cikknek pontosan mi is a legfontosabb eredménye, és megnyugodtam, hogy amit mondott, azt fogom én is mindjárt mondani, mert én magam is megéreztem, hogy na ez a cikkben a legfontosabb eredmény. Szóval az biztos, hogy a kutatócsoport tagjai nagyon komplikált számításokkal úgynevezett hatás keresztmetszeteket számoltak, különböző molekula-molekula ütközésekre, ami azt mondja meg nagyjából, megint csak konyhanyelven fogalmazva, hogy milyen esélye játszódnak le különböző szórási folyamatok a molekula felhők mélyén. Van a hidrónium, van a H2 semleges molekula, ezek ütköznek, így ütköznek, úgy, aztán megrezgeti ilyen atomot, olyan atomot, és akkor az ott átmegy valamilyen állapotba, valamelyik állapotba, és akkor rádiósugárzást kelt. Ugye azért érdekes, mert a molekulák ütközései gerjesztettségi állapot változásokat váltanak ki, amit ugye vagy kisugárzott, vagy elnyelt rádiófotonok árulnak el. Itt most mellettem például vannak ilyen szép színes vonalak, 7 különböző folyamat hatáskeresztmetszeit látjuk, kiszámítva részletesen, különböző energiájú ütközések mellett. Ütközhet így, ütközhet úgy, ütközhet így, nagyon nagy energiával, közepes energiával, és így is eltalálhatja a molekulát, úgy is eltalálhatja. Tehát mindenféle konfigurációt figyelembe vettek a kutatók. A cikk legfontosabb eredménye az itt bemutatott ábra és meg a nem bemutatott B jelzésű társ, a jobb felső sarokban ott van egy A betűs zárójelbe. Ezen azt mutatják be a szerzők, hogy a különböző frekvenciájú rádióvonalak hogyan változnak a feltüntetett koncentráció 1000 molekula per köbcentiméter molekula felhőbe. Ugye, mint mondtam, már megnyugtató számomra, hogy amikor megkerestem az első szerzőt, hogy megkérdezzem, melyik ábra a legfontosabb eredmény, ő is erre utalt rá. Tehát lehet látni, hogy legalul, a legalsó sorban a frequency, gigahertz, transition, ott kvantumszámok vannak, meg milyen kinetikus energia társul hozzá. Ezek mind-mind olyan paraméterek, amik a rádiócsillagászok számára segítik beazonosítani, hogyha megnéznek egy sűrű molekulafelhőt, akkor ott, ha hidrónium vonalakat látnak, akkor azok pontosan milyen fizikai paraméterekről és ütközési folyamatokról is árulkodnak. Tehát még egyszer, ezek a számítások arra nagyon jók, hogy irányítsák a rádiócsillagászok vizsgálatait, illetve segítsék értelmezni a molekulafelhők felül érkező komplikált rádióspektrumokat. Ezzel pedig a víz és az oxigén fejlődését teszik leírhatóvá realisztikus modellekkel. És ez itt egy kulcs kifejezés, hogy realisztikus modellekkel. Az ember, amikor gyorsan akar egy cikket publikálni, akkor azt mondja, hogy hát most akkor leközlek egy ilyen játékmodell, toy modell, és akkor lehet, hogy egész életében nem jut túl a toy modellnek, a játékmodellnek a határait. De a valóság nem föltétlen követi a játékmodelleknek a föltételezését. Tehát a realisztikus modelleknél igenis, már bocsánat a szakifejezésre, seggénük annyit, amennyi szükséges, és ki kell számolni a dolgokat rendesen ahhoz, hogy valójában a tényleges fizikai valóságot írják le a számításaink. Az asztrokémia részben azért is áll távol tőlem, mert nagyon komplikált. Az én agyam képtelen fölfogni azt a mindenféle betűk, indexek, így, úgy, amúgy, nekem túl komplikált a kémia, még ha asztro is, de nagyon örömteli az, hogy vannak ezen a területen nagyon jó szakemberek, és hogyha mondjuk a karrierjükben Magyarországot is megjárták, atomikában szerezték meg a doktori fokozatukhoz szükséges tudományos eredményeket, én ennek örülök, és a legfrissebb eredményeket nagy örömmel mutatom be itt a Magyar Titok műsorában is. Még egyszer kinézek jobbra, úgy látom, hogy minden szépen jönnek. Itt vannak, köszönöm, van egy-két kérdés, és 111 kurrens néző, 42 perc után, ami valójában sokkal rövidebb, mert ugye 20... Nem rövidebb, mert 43 percet tartunk. Na, utolsó szakcikk, mielőtt jön az este bejelentése, a magyar exobolygó név jelölésről. Aktív galaxis magok kozmológiai távolságon ezek a kvazárok. Ezeknek a szívében gigászi fekete lyukakba hullik be az anyag, amely részben elnyelődik, részben elektromágneses sugárzással alakul, részben pedig közel fénysebességű gázkiáramlásban egy jetben távozik a fekete lyuk környezetéből. Ezt látjuk itt egy ilyen fantázia rajzon, itt mellettem. Pár résszel korábban egyébként részletesen foglalkoztam ezekkel az égitestekkel, úgyhogy itt most legyen ennyi elég bevezetőként erről a nagy fekete lyukakkal operáló extragalaktikus csillagászathoz tartozó szakterületről. A frissen szemlézett cikk egy nagyobb nemzetközi együttműködés kvazár katalógusáról szól, ami a magyar társadalmi, az a Kovács András, ott be van sárgítva a szerző lista első harmadával körülbelül. Szóval Kovács András, aki december 1-től, tehát egy hete immáron friss lendület nyertesként a Csillagászat Intézetben folytatja kutatásait. Ugye a Magyar Tudományos Akadémia Lendület Fiatal Kutatói Programját annak idején Pálinkás József akkori akadémiai elnök találta ki 2009-ben. Én magam voltam egyike az első 5 nyertesnek. Én Ausztráliából tértem haza ide Magyarországra, konkrétan Budapestre, ide ebbe az intézetbe. Nem ebbe a székbe, mert akkor még nem volt szépen fölújítva ez az intézet, meg főleg nem főigazgatói szék volt a fenekem alatt, de egy pár irodával odébb egy nagyon szép irodát kaptam az akkori igazgatótól, Balázs Lajostól. 2009-ről beszélünk. Ugye ő most a Kanári-szigetekről érkezik, vagy éppen megérkezik Magyarországra és a következő 5 évben, hát nagyon ambíciózus, extragalaktikus csillagászathoz tartozó kutatóprogramot fog megvalósítani. Ebbe a tanulmányba egy nagy csapatba társszerző, tehát véletleg fogta az zászlórudat, meg itt ott gyűjtött adatokat, esetleg elemezgette is valamelyik ábrához a katalógusoknak egy részét. 4704 négyzetfokot fed le a fölmérés, amit elemeztek, ez a VST Atlas Quasar Survey, ez nagyjából ugye a teljes égboltnak a 10%-a, és a fölmérés eredménye és az elemzés eredménye 1,23 millió kvazár jelölt, amelyeknek a katalógusát mutatják be ebben a szakpublikációban, mindenféle égbolt felmérő programok adatait kombinálva. Ezek közül a 2,6 méteres VLT Survey Teleszkóp, ugye Chiléből a VST, ugye azért van VST a cikk címében is, ott működött, a NEOWISE is szerepel az adatokban, ez egy NASA űrtávcső, infravörösben mér a világűrből, de ott van még a spektroszkópiai felmérések, vagy a képalkotán még ott van a 4,2 méteres Wilhelm Herschel teleszkóp a Kanári-szigetekről, ugye itt volt posztdok Kovács András. A déli spektroszkópiai felmérések teleszkópja is szerepelnek, az angol-ausztrál teleszkóp, vagyis most már ausztrál csillagászati távcső, az 4,2 vagy 3,9 méteres, tehát a 4 méteres Blanco teleszkóp Cerro Tololón, megint csak Chiléből, ahonnan a Dark Energy Survey-nek a spektroszkópiai adatait használták föl ebben a cikkben. Ugye a két nagyobb felmérési lábnyom közül látható az egyik itt mellettem, tehát a rektaszcenzió, deklináció és a beszínezett foltok mutatják, hogy a különböző felmérések milyen új lenyomat, vagy inkább lábnyom, ugye footprint erre az angol szakkifejezés, mentén fették le az égnek egy kisebb területet. Ugye lehet látni azt, hogyha az ember megelemezik például a 2QZ, ugye 2QZ az a világos lilás, ott van mint a 2QDS, az a zöld, ugye a spektroszkópiai felmérések sokkal kisebb területeket fednek át, szóval a kvazárkatalógusokban nincs mindenre spektroszkópiai adat. A beazonosítás módszere az úgynevezett szín-szín diagramok használata volt, amelyeknél az alkalmas színindex párokkal a kvazárok messze elkülönülnek a normális csillagoktól és az inaktív extragalaktikus forrásoktól. Egy ábra a sok közét mellettem, ezen a G-R, ugye az ugriz, a green és a red, a zöld és a vörös szűrőkön keresztül mért fényességkülönbség. Főleges tengén pedig egy R szűrőből egy infravörös szint, a W1 NEOWISE infrasáv fényesség különbségét látjuk, és akkor ott az a zöld, bezöldített terület, az a rész, ahol nem a tejútrendszer csillagai, nem mindenféle hülye galaxis, hanem konkrétan már korábban is ismert kvazárok által kifeszített régiót látunk. És az a föltételezés ilyenkor, hogy minden forrás, ami beleesik ebbe a régióba, ahol az ismert kvazárok vannak, az potenciálisan kvazár jelölt. Ha megvannak a jelöltek, akkor megvizsgálta az égi eloszlás is, ezt látjuk itt színkódolva, ennek az első, egyik, a két nagy lábnyom közül az egyiken belül, a színek itt a négyzetfokonként talált kvazár jelöltek számát mutatják, ugye a piros az a nulla, a legmélyebb kék az pedig a 400 közé eső szám, vagy 400 körüli szám, tehát négyzetfokonként annyi kvazár jelölt van ebben a katalógusban. A sokszín fotometriából lehet úgynevezett fotometriai vörös eltolódást is meghatározni, amit aztán a spektroszkópiával és lefedett objektumokra segít megbecsülni a fotometriai vörös eltolódást és a fotozé pontosságát. Ugye itt lehet látni bal oldalon vízszintes tengén a spektroszkópiai vörös eltolódás, mennyivel vannak a kozmikus tágulás, a Hubble-féle tágulás miatt a színképvonalak eltolódva vörös felé a spektrumokba. A függőleges tengén pedig a színekből, a több szűrőn keresztül mért fényességekből becsült vörös eltolódást látjuk. Ez elvileg ideális esetben egy-egy meredekségű egyenesre esik. Hát lehet látni, a legtöbbre azért nagyjából 1-2 tizedes pontossággal a fotometriai vörös eltolódás egész szépen megegyezik a spektroszkópiából ismert vörös eltolódásra. Ugye a legtávolabbi források 3-4 közötti vörös eltolódások, de a minta, az ugye jobb oldalon lehet látni a hisztogramját, a leggyakorisági eloszlást, másfél és kettes örös eltudás között a legszámosabb. Ugye ezek nagyjából 9,4-10,4 milliárd év visszatekintés idővel bírnak, azaz amikor azok a kvazárok, amikor azon kvazár jelöltek fénye elindult másfél-kettes örös eltudásra, akkor nagyjából az univerzumunk 3 milliárd évvel volt az ősrobbanás után. Hiába úgy látszik a mai nap a katalógusoké, nyáron volt sok izgalmas eredmény, akkor a csillagászok ráértek izgalmas cikkek írására, most meg unalmas katalógusokat publikálják, nem, ez se, senkire értse félre, teljesen véletlenül így adódott a válogatás, mert a Magyar Titoknak a cikk gyűjtemény folderében már van legalább 15 vagy 20 cikk, ami várja azt, hogy vagy bekerül a műsorba, vagy nem. Hát most ezeket válogattam össze véletlenül azért, mert hogy az élő műsorba a könnyen ismertethetőeket választottam ki. Szóval a lényeg az, hogy pontosan mit lehet kezdeni mondjuk 310 ezer 2,2-es vörös eltudásnál nagyobb vörös eltudású kvazárral, jövőbeli tanulmányokból majd megtudjuk. Ötvenegy perccel a kezdés után megérkeztünk az est fénypontjához, úgy nézem 114-re megnőtt. Nézem itt a diagramot is, elkezdtük 30-al, aztán elindult főfelé lineárisan 60-50-ig, ott nagyon meredeken elindult 90-ig, aztán főszaladt 110-re, és azóta már csak úgy lassan, enyhén növekszik a nézőszám. Sziasztok 115-en, akik most éppen néztek! Mint említettem, lehet kérdezni, lehet bármit csinálni, itt egy konkrét kis stúdió van az asztalom körül. Ha most itt szétnézek, 1, 2, 3, 4 képernyő is előttem van, és majd a legvégén a kérdésekre fogok válaszolni. Na, nem húzom az idegeket tovább, nézzük, mekkora egeret szültek a magyar hegyek. Megérkeztünk a nap fő témájához, az exobolygók elnevezéséhez. Általában véve, az égi testek hivatalosnak tekinthető nevezéktanát a Nemzetközi Csillagászati Unió menedzseli, amely mindenféle objektum, illetve bolygók, holdak felszínformáit hivatalból elnevezheti. Ugye a csillagoknak nevet adó bizniszek, amikor mit tudom én, 200 dolláré, vagy 50 dolláré, vagy 27,8 dolláré veszünk egy oklevelet, és úgymond megveszünk egy csillagot valakinek ajándékba, az nem hivatalos névadás. Azt a csillagászat nem ismeri el, az effektíve explicit szélhámosság és annak a támogatását, hát én nem javaslom senkinek, hogy a saját pénzéből ezt csinálja. Közben mielőtt hallunk tovább, víz, szomjas lettem. Tehát a lényeg az, hogy a csillagászok hivatalos elnevezését a Nemzetközi Csillagászati Unió menedzseli. Időről időre viszont az IAU megnyitja az elnevezés lehetőségét csillagokra is, azokra, melyek körül exobolygókat találunk. Mindeddig 2015-ben, 2019-ben is volt erre korábban példa, idén pedig harmadszor hirdették meg ezt a lehetőséget. Az IAU-nak van egy outreach office-e, részben ez volt, ami ezt hajtotta, illetve a Japán Nemzeti Obszervatórium is mögé állt ennek a kezdeményezésnek. Ugye az IAU, mint minden hierarchikus és bürokratikus szervezet, a kampányt nemzeti albizottságokra bízta. Magyarországon, ugye a műsor elején bemutattam a csapatot, ami magára vállalta az akció lokális levezénylését, azért még egyszer hangozzék el a jegyzőkönyv kedvéért. Ugye a kapcsolattartó kis Áron Keve volt az IAU nemzeti public outreach officere, tehát nemzeti tudománykommunikációs kapcsolati szakembere, és a nemzeti panelben, tehát a döntő bizottságban én magam voltam, mint CFK főigazgató, illetve IAU nemzeti bizottság elnöke, Szabó Róbert, a Csillagászati Intézet igazgatója, Molnár László, élvonalnyertes vezetőkutató itt a Csillagászati Intézetben, Szabados László, emeritus kutató a Csillagászati Intézetben, a Gaia kollaborációban, ugye a magyar vezér, ürű, Ádám Adrien, a Schwab-Hé csillagvizsgáló munkatársak, ugye mindenféle kommunikációs és vizuál technikákban abszolút kiemelkedő munkát végez. A fiatalságot Szabó Oliver Norton képviselte, aki egyfajta egyetemi hallgató, aki rendkívül aktív műsorkészítésben, Nagy Péterről bemutató csillagászunk, a Schwab-Hé csillagvizsgáló, illetve Rózsegyi Márton általános projektmenedzser, aki bármely projektet elmenedzsel, bármit is dobjon rá az élet. 20 darab exobolygós csillag került be A 2022-es kínálatban ezek láthatók itt most a teljes képernyős égi fotón, az elhelyezkedésük szerint. Ugye kis sárga körök mutatják a nem látszó csillagot, lehet látni a tejút középen áthúzódik, középtől balra. Ugye a 6 elnevezésű, meg WASP elnevezésű exobolygók, azokat a Hungarian Automated Telescope, illetve a WASP, azt most meg nem mondom hirtelen, mi a pontos rövidítése, két földi, alapvetően forró Jupitereket találó exobolygós program hát, találta meg. Ugye a heteket, a 6 bolygókat, ugye Bakos Gáspár neve fémjelzi. Illetve más fényes exobolygós csillagokat is látunk, klasszikus katalógus nevekkel. Van egyébként még a hetek között egy, tehát a 6 jelzésűek között egy kakuk fiók, a 6S Head South 72-t a képnek a bal szélén. Nem a legbalsó, hanem balról, azt hiszem talán a harmadik, Head South 72, ez ugye nem az északi het műszerekkel, hanem a déli féltekei, chilei, namíbiai és ausztráliai Head South teleszkópokkal fedeződött fel, ugye Bakos Gáspár csapat által. Fontos elmondani, hogy mind a Head, mind a Head South, ugye a Péceli műhelyben, most hirtelen nem teszem be a fickónak, nem, majd valaki a kommentekbe beírja, ilyenkor, amikor dumálok, a nevek egyáltalán nem jutnak eszembe. Sári Pál Péceli műhelyében készültek el, tehát ez tényleg magyar vas szétszórva a földön, és a Bakos Gáspár ezért nagyon jelentős elismeréseket is kapott az elmúlt években. Itt most az ő bolygói közül néhány fölkerült a listára. Itt látható mellettem a teljes lista megnevezéssel, nem az égtérképre fölrajzolva, zárójelben azok a csillagképek, amelyekben találhatók ezek a bolygók, itt most elolvasom, Ophiuchus, Cancer, tehát Rák, Vela, Leo, Virgo, Canes Venatici, Virgo, Aquarius, Carina, Centaurus, Indus, Sculptor, Tucane, Tucana, Puppis, mindenféle csillagkép, hadd ne olvassam föl az egészet. Ugye a névadás módszere és a jelöltek ismertetése. Az elején mutattam a műsorban, hogy szeptemberben megírta a csillagászat.hu, attól még nem feltétlen születnek névjavaslatok. A helyzet az, hogy az ELTE-n most zajlik egy PhD kurzus, Molnár László neve alatt fut, de sokan tartunk vele együtt exobolygós előadásokat, PhD hallgatóknak, van köztük mester szakos is, összesen 17 egyetemista. Ő nekik adtuk fel feladatként, hogy gondolkozzanak a megadott szabályrendszerben névjavaslatokról. Emellett csillagász szakemberek is elkezdtek hát beszélgetni egymás közt kisebb csapatokban, hogy milyen névjavaslatokat lehetne a Nemzetközi Csillagászati Unió névlistája, vagy név elnevezési lehetőségére beküldeni. Illetve a Magyar Csillagászati Egyesület tagjai közül is többen bevonásra kerültek ezen névjavaslatok megfogalmazására. Ugye, és akkor néhány javaslat, ami úgy kiköpött. Ugye az volt a gondolat alapvetően, hogy legyen valamiféle magyar vonatkozású. Vissza is megyek egy pillanatra, még ide jövünk. Az ott kezdetű fogva a filozófiánk, hogy magyar nevű dolog legyen. Hiszen amikor Sáneci Krisztián a saját felfedezésű kisbolygóit magyar tudósokról, művészekről, sportolókról elnevezi, azt a média szeret. És természetesen a magyar nemzeti büszkeség, mert mostanában azért sok balsors dúl, és van okunk szomorúságra nemzetközi országimás tekintetében, ettől függetlenül mi szeretnénk büszkék lenni arra, hogy magyarok vagyunk, és hát igazából hát valami magyar nevek, amik kapcsolódhatnak valamelyik exobolygóhoz, a felfedezőhöz, nyilvánvalóan a het bolygókat meglátva azonnal az ember Bakos Gáspárra gondolt, és akkor na, próbálj meg összehozni a dolgokat, és adott esetben valamiféle csillagászati logika is összeköti az elnevezendő exobolygót azzal a névjavaslattal, amit elé tára tekintetes IAU felé a Nemzeti Bizottság. Tehát itt már egyet fölvillantott a mazsolai stádé. Például az ELTE PhD hallgatóknak az egyik kiemelt javaslata. Utána Lukrécia és Szerénke. Jól láthatóan gyermekded egyetemisták álltak össze neveket kitalálni, nem akarom őket szegényeket bántani, de hát ugye mindegy, tehát ilyen mesefigurák. Csongor és Tünde egy nagyon logikus választás vagy névjavaslat lehet, hiszen ugye magyar irodalomból Csongor, ugye Bakos Gáspárnak egyik gyermekét Csongornak hívják, Tünde nevű lánya vagy felesége nincsen, mindegy, de lényeg az, hogy Csongor és Tünde is egy jó jelölt. Sánta Kata! Nekem ez a kedvencem, mint jelölt, ugye Sánta Kata az a Siriusnak a népi elnevezése. Ugye Sánta Katáról a történet megy a alacsony a horizont fölött, ugye ez a Sirius a Canis Majornak, tehát a nagykutya csillagkép legfényesebb csillagának a magyar népi neve, elvileg arról szól a sántaság, hogy a csillag fénye villózik az alacsony horizont fölötti magasság, mert ugye a szintilláció jelenséggel köszönhetően, ezért lehetne Sánta a csillag, körülötte pedig a bolygó, a Kata. Mondjuk egy ilyen javaslat. Ugye Kata, hát idén annak van egy rossz áthallása, a Sántának viszont lett volna egy igazi szép angol áthallás, ugye Sánta, Santa, Santa was here, tehát ugye Mikulás lehetett volna adott esetben, akár a Sánta is. Komondor és Puli, mint magyar kutyafajták, bekerültek a képbe, mert valamiféle magyar dolog, tehát tényleg, ami nemzetközileg elismerte magyar, és összesen 9 hivatalosan elismert világszerte törzskönyvezett magyar kutyafajta van, tehát lehetne adott esetben magyar kutyákról is nevezni, ugye a racka, juh, meg a szürke marha is lehetne, mint egy magyar jellegzetes dolog, csak hogyan kötjük össze az éggel, vagy egzobolygóval és csillaggal. Mátra és Piszkés tető is egy nagyon logikus névnek tűnt, amikor előkerült a különböző forrásokból, mert ugye mondhatjuk azt, hogy ha egy csillagnak van egy bolygója, akkor a csillag a Mátra, bolygója Piszkés tető, és aztán, hogyha esetleg az a csillag körül további bolygókat találunk, akkor lehet további csúcsokról kékestető, gajatető, és a többi, ami még van a Mátrában, csúcsok elnevezni, és akkor mondhatjuk azt, hogy csillag körül a bolygók. A helyzet az, hogy Mazsola és Tádé, Lukrécia és Szerénkét sajnos el kellett vetnünk. Ez a királyi többes, ez mit jelent? December 5-én, hétfőn délután 1 órakor összeült a tekintetes bizottság, hogy beszéljük meg a neveket. Nem lehet, és akkor beazonosítottuk a problémákat némely névjavaslatnál. Nem lehet egyrészt olyan típusú mesefigura, aminél esetleg tulajdonjog is hozzá kapcsolódhat, meg még valamelyik szabályt, a lényeg az, hogy formailag sem Mazsola és Tádé, sem Lukrécia és Szerénke nem felel meg az IAU által lefedett föltételeknek. Sánta Katánál ugye gondolkoztunk, de megnéztük a 20-as exobolygós listát, és nem volt egyetlen egy sem a nagykutya csillagképből. Márpedig egy nem Sirius, azaz Sánta Katát tartalmazó csillagképbeli exobolygót Sánta Katának elnevezni, az teljesen félre lövött javaslat lett volna, azt biztos elkasszálná, gondoljuk azt a mai fejjel is még, a Nemzetközi Csillagászati Unió. A Mátra és a Piszkés tető pedig azért esett ki, mert mind a kettőről van kisbolygó elnevező. Hey, Krisztián, Krisztián, túl aktív voltál a kisbolygó felfedezéssel és a kisbolygók elnevezésével. Sajnos, nem sajnos, kisbolygó nevet viselő, vagy kisbolygó nevet nem lehet exobolygó névként is javasolni. Úgyhogy Csongor és Tünde, illetve Komondor és Puli maradt két fejfej mellett haladó versenyző. Ezek után a bizottsági ülés, ugye a két állva maradt jelölt párt kezdte el nézegetni, és akkor elővettük ezt az exobolygó listát, és feltűnt, ott fölülről azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6-ként a 6P12 a Canes Venaticiben a vadász ebek csillagkében, és akkor mindenki fejében fölgyulladt az izzó vadász ebek. Vizsla és agár lenne a legkönnyebb változat, de a vizslát úgy éreztük, hogy a angol nyelven kiejteni nagyon nehéz lenne, az agár, az lehetne agár-agár, és akkor biológusok is elkevernék, szóval lényeg, ami lényeg, hogy a kutya nevek felé kezdtünk el akkor orientálódni. Tehát Canes Venaticiben a 6P12-re esett a választásunk. Ja, amit erről az exobolygóról érdemes tudni, azt foglalja össze ez a slide, hogy a göncöl szekér alatt a Canes Venatici Bótesz felé eső sarkába található ez a bolygó. Ezt a Bakos Gáspárnak az északi féltekei, tehát Arizona és Hawaii szigeteki műszerei fedezték föl évekkel ezelőtt. A csillagnak az adatait látjuk itt most, egy K4-es színkép típusú, tehát a napunknál jelentősen hidegebb 4700 Kelvin hőmérsékletű, gyakorlatilag vöröses színű, vagy nagyon narancssárga törpecsillag. Tőlünk 466 fényév távolságra, tehát hónap után még nem fogunk velük beszélgetni, laknak ott, ugye 74% naptömeg, 70 vagy 7 tized napsugára méretei. A bolygó az egy tipikus forró Jupiter, 3,2 napos periódussal kering a csillaga körül, mindösszesen 400 csillagászati egységre, az ugye 6 millió kilométer, most hogy a hirtelen jó számolok, tömege 67 földtömeg, sugara 10 földsugár, ami miatt különleges az, hogy a sűrűsége mindössze 0,3 gram per köbcentiméter, ez bizony még a parafátú is ritkább. Egy nagy, felfúvódott, felpuffadt forró Jupiter, a felszíni hőmérsékletesen túl barátságos 970 Kelvin, az 600 Celsius, nem 700 Celsius fok a felszínén a hőmérséklet. Minden esetre, amikor ezt így megláttuk, meghánytuk, vetettük, lényegében arra jutott a december 5-i bizottsági ülés közfelkiáltása, hogy Csongort és Tündét eltesszük egy jövőbeli elnevezési lehetőségre, és nyert a Commodore és a Puli. Egy nagy tapsot kérek szépen a még velünk levő, most látom 127 nézőtől, a YouTube komment folyamatban ott lehet tapsolni, lehet beadni, hogy ha valakinek tetszik. Ha nem tetszik, akkor lehet egy fújt is adni, de akkor is ez lesz már mindenképpen a jelölésünk. Meg is mutatnám a nyerteseket. Előbb egy képen kedves Commodore, ugye szép nagy fehér hosszú szőrű, és szép kis Puli. Hát ez ugye egyébként csak szép, hosszú szőrű, de fekete. Ott kérdőjelekkel, ugye a javaslat az, hogy a Commodore legyen a 6P12 csillagunknak a neve, és a körülötte keringő forró Jupiter pedig a 6P12B kapja a Puli elnevezést. Itt a kezembe hadd mutassam meg kvázi élő kiadásban is egy nagyon kedves Commodore és nagyon kedves Puli, Kozma Beatrix, ez pedig a Magyar Csillagászat Nonprofit Kft.-nek a jóvoltából, két kedves kutya. Itt a kezembe, itt az ölembe, sziasztok! Remélhetőleg te leszel egyszer egy csillag, te leszel egyszer egy bolygó. Ott jöttek a tapsok, köszönöm szépen, már 130-an vagyunk. Na most, hadd olvassam fel itt a társ... Nézd, ott most rólatok beszélek. Oda, hogy lehajtom egy picit, ott benéz itt a Puli, de ezt lekötöm szedni, magyar zászló, jó, tehát ez itt egy Puli, ez itt egy Commodore, mind a kettő néz minket, és hadd olvassam föl az indoklást, már csak azért is, hogy legyen egy pontos képünk arról, hogy mennyi ideig tart elmondani ezt a maximum 300 szóból álló indoklást. Javasolt csillag 6P12 és 6P12B, KNS Fenetici javasolt nevek, 6P12 Commodore, 6P12B Puli. Indoklás. A 6P12B nevű exobolygót a magyar származású Bakos Gáspár által fejlesztett Hetnet exobolygó kereső távcső hálózattal fedezték fel 2009-ben a vadászebek csillagképen. A magyar nemzet honfoglalása előtt nomád, vándorló életmódú vadász és pásztor nemzetként élt. Kultúránk megbecsült részét jelentették azok a vadász és pásztorkutyák, amelyek a vadászatban, nyomkövetésben és a nyájak őrzésében vettek részt. 9 magyar elismert kutyafajtát tartunk számon, köztük vadászagarat, vizslákat, kopót és különböző pásztorkutyákat. Az IAU exobolygó névadási kampányban a 6P12 csillag neveként a legnagyobb, fehér színű magyar kutyafajtát, a Commodort, a 6P12B exobolygó nevének pedig az egyik legismertebb, fekete szőrű, kisméretű pásztorkutyát, a Pulit javasoljuk. A Commodore az egyik leghíresebb és mai formában legrégebben kitenyésztett magyar fajta. Feltehetően őseinkkel együtt a népvándorlás idején 11 évszázaddal ezelőtt érkezett a Kárpát-medencébe. A Commodore 70 cm-es marmagasságával a legnagyobb magyar kutyafajta, fürtökben növő, nemezesedő, hosszú szőre összetéveszthetetlenné teszi, hallod? Rólad beszélek. Nagy termete ellenére mozgása kimért, elegáns. Az ázsiai sztyeppékhez alkalmazkodott rideg tartású fajta, nem igényel kutyaólat. Pásztor kutyaként elsődleges feladata nem a juhok terelése, hanem azok védelme a farkasoktól és más ragadozóktól. A Puli a világszerte ismert magyar terelőkutya. Figyelsz, rólad van szó. Hello! Szintén a honfoglalás során érkezett őseinkkel a Kárpát-medencébe. Az ort körülmények és kemény munka igénytelenné és ellenállóvá tette a fajtát. Legfeltűnőbb sajátossága páratlan szőrköntöse, amely hosszú, nemezesedő fürtökben lógó, fekete szőrgomolyaggá teszi. Ezt majd még angolra le kell fordítanunk, csak jelzem. A Puli szemét csak ritkán látni, mert hosszú szőre eltakarja. rendkívül ügyes terelőkutya pásztoraink nélkülözhetetlen segítsége. Régen akár egy marhát is adtak egy jól terelő pulikölyökért. A 6P12 csillag bolygó családja későbbi felfedezések esetén autentikusan tovább bővíthető. A komondor csillag mellett, mint a legnagyobb kutya, és a puli bolygó mellett további 7 magyar kutyafajta nevével bővíthető a bolygórendszer, összesen 8 bolygóig. Ugye a naprendszerünkben is 8 bolygót ismerünk, meg az egyik Kepler bolygónál, Kepler rendszerben is 8 bolygó a legtöbb bolygós exobolygórendszer. Hisszük, hogy a vadászebek csillagképben ragyogó komondor csillag és puli bolygó nem csak teljes égi harmóniában van az anyacsillagkép nevével, de méltó emléket is állít nemzeti vadász és pásztor kultúránk meghatározó segítőinek, a kutyáknak. A magyar fejlesztésű távcsóhálózattal felfedezett exoplanéta így méltó magyar nevet hordozhat. Már utólag megnézem, hogy hány percig tartott, szia, most tőletek elbúcsúzom, itt a magyar zászló rajta, szia, magyar puli. Magyar titok, magyar komondor, magyar puli. Megnézem, hogy meddig tartott a felolvasás, mert még egyszer erről nekünk még egy 3 perces ismertető videót is kell készítenünk, ezt majd hónap fogjuk fővenni. Na tehát, remélem, hogy a kedves nézők is hasonló szimpátiával fogadják a javaslatunkat, mint amennyire minket is pozitív érzések töltöttek el a döntés meghozatal után. Tényleg úgy közfelkiáltás. Jé, Kánesz Venatici, jé, kutyák, és akkor igen, nem vizsla, agár, nem komondor, puli. Ezért ennek hát, jobban hangzik. Na, tehát tényleg remélem, hogy nem sokukban lesz majd a nézők közül esetleg rossz érzők, biztos mindig van. Nézzük, milyen kérdések érkeztek kedves nézőinktől. 130-an vagytok, sziasztok 130-ak. Na nézzük, visszamegyek az elejére, azt mondja, sziasztok, 20 perc. Ide be, jó a hang. Van egy kis pálinkám, nekem is van, még mindig. Benzinem. Ma este az égen van, minden eszik, ezt megbeszéltük. Csillagos eget, nemzeti bolygó a névjavaslat. Nem meglep, hogy Olaszország milyen erős. Jó estét, Olaszország nagyon. Tehát ott a INAF, meg hát az olasz csillagászok mindenféle a világban, de az INAF összeállt egy csomó olasz indiát. Nem, olaszok sok pénzt fektetnek. Relatívan hozzánk képest ugye sok pénzt fektetnek csillagászokban. Azt mondja, hogy jó estét mindenkinek, stét, derült eget, most lett vége amott, csillagfényest itt is, szép estét, én is átjöttem, jó estét, jó Norton, semmi bulit nem tartottatok, azt nem tudom, hogy tartottak-e bulit. Azt mondja, jelentem Ati Weiss, az utóbbi időben rendszeresen szívunk a viharos űridőjárás miatt, GPS-szel dolgozunk, és vannak napok, amikor használhatatlanok a méréseink. Én örülnék, hogyha a T-Wise egyébként beleírna ezt a használhatatlan, de azt tudom jól, hogy a ionoszférát megzavarja a naptevékenység, az ionoszférán átjön a GPS jeleknek a rádióhulláma, és az ionoszférában az elektronok másképp torzítják, másképp késleltetik a rádiójeleket, akkor igen, adott esetben több méteres pontatlanság jelenhet meg a GPS adatokban. Igen, a naptevékenység az a GPS rendszert is hát befolyásolja. Szabó. A kupolában partizunk, Laci a zene, Jézus Mária, nehogy énekre vegyél rá, mert akkor elkezdek énekelni. Azt mondja, azt hittem a vetélked után tartottak egy kis vigasztaló estét, nekem nem ment a honlap kezelés, lassú öreg vagyok. Semmi gond, én is az vagyok már, csak nem látszik. 3 minta elég sovány. Sorsoltunk véletlen. Marsó pozíción ez a virrasztó. Szép estét, tiszta ég. A nap hányad részétől csillag a csillag, kérdezi Csoma Zsolt. Ugye nem a nap, hát ugye a csillagot onnan számoljuk, hogy van saját energiatermelése. A legkisebb barna törpéknek az életük elején lehet még deutérium fúzió a magjukban, és ezeknek a tömege, hát most hirtelen meg nem mondom, hogy hát az 1-2 század nap tömeg, de most tényleg nem emlékszem pontosan erre az adatra, mindenképpen a legkisebb tömegű csillagok ott kezdődnek, amikor a csillag magjában már valamilyen energiatermelés, fúziós reakció beindulhat. 008 ott van, igen. Hát nem, a 008-tól a barna törpék között vannak kisebbek, és 5-6 század nap tömeg is lehet még deutérium fúzió átmenetileg. Wasp, köszönöm szépen, Erdély Kocka, Wide Angle Search for Planets. Kis Dávid bámulatos. A frakról is volt szó, igen, komondor, kunok kutyája, Se a Commodore, se a Kui. Hát nem. Igen, tehát ez a kritika igaz, hogy sem a Commodore, sem a Puli nem a vadászkutya, de kapcsolódnak a vadász, halász, vadász, madarász életmódhoz. Mondom még egyszer, a vizsla és az agár lett volna talán a legtermészetesebb, a vizslánára angol kiejtés. Tehát az is egy szempont volt, hogy a Commodort és a Pulit, a nem magyar anyanyelvek is nagyjából leírt karakterek alapján értsék, hogy hogyan kell kiejteni, mert viszlá, vizslá, vizlá, meg agár, agár, szóval nem, tehát sem ékezetes betűt tartalmazó nevet nem szerettem volna én személy szerint, de a bizottság is ebbe egyetértett, sem pedig kettős magyar betűt, tehát SZ-t vagy ZS, azt nem láttuk volna szerencsésnek, mert akkor ilyen hülye hangzású nevek jöttek meg. Commodore, Puli, Pulaj, Puli, azt talán jobban kitalálják, hogy kell ejteni. Ellentétben a kopóval. Mézga család, MZ pedig, szia Laci! Jöttek itt a tapsok, gratulál, taps, köszönöm szépen. Hál' Istennek nincsen sok kérdés. Kiskutya, nagykutya, nem ugat. Hiába, Latabár Kálmán. Jók a kutyafajok. Persze, tehát hogyha lesz még ott másik bolygó, akkor még lesz lehetőség. Nagy taps. Egyiknek sem látszik a szeme, úgyhogy nem szabad szemes objektumok. Ez egy jó szóvic, jár a pont Attivize-nak. Azt mondja, mi van még itt? Senki sem mondhatja, hogy az exo bolygókat a magyarok kutyával sem veszik, ez így van. Jó, remek volt az indoklás, kellemes ünnep, ezt Áron, kis Áron, a nemzeti Public Outreach Officer írta, ő készítette el. Kellemes ünnepeket és viszlát jövőre, oké. Okay. Mekkora tárcsa lehet látni ezt a csillagot? Én úgy emlékszem, hogy hát nem szabad szemes, de ilyen 8-9 magnitudós, tehát kis binoklival megkereshető a 6P12. Miért pont kutya? Szerintem a ló jobb lenne. Azért, mert a Canes Venatici a vadász ebek csillagképben van, és még egyszer lehet vitatkozni, hogy ezek nem vadász kutyák, de legalább a kutya motívum ott van benne. Jó, az űrben van bányászható szénhidrogén, ez felmérhető asztrokémiai módszerekkel? Van hasznosítható, hogy a Titán felszínén konkrétan tavak vannak szénhidrogénekből, csak a kérdés az, hogy milyen technikával jutunk el oda. Egyre nem tudunk oda eljutni. Azt mondja, Laci, gyere ki a kupolába. Norton, kimegyek a kupolába. Befejezem, elbúcsúzok a nézőktől, leállítom a fölvételt, és ki fogok menni a kupolába. Na, hölgyek, urak, 132-en még mindig itt vagytok velem, 1 óra 16 perc után. Mint említettem az elején, ugye a belpesti, hogy írtam, valahogy leírtam ott valakiknek, ugye, azt mondja, a későn fekvő alkoholista belpesti értelmiség réteg csatornája, Schwabhegy 2. Ez történt itt ma. Nem ígérem, hogy lesz még ilyen késői adást, a családom sem örül, én sem örülök, hogy éjfél lesz, mire hazaérek. Köszönöm szépen a figyelmet, itt van még egy elköszönő pár szlájdom. Eddig tartott, hogy a Magyar Titok sorozat első évadának 17. része. Ha tetszett a videó, ne menjetek még el, mert vannak fontos üzeneteim. Kérlek, iratkozz a YouTube csatornára, itt lenne alattam a piros téglalap, jelöld be Facebook oldalainkat. Terveink szerint még egy adás lesz ennek az évadnak december 14-én, igen, jövő héten, egy hét múlva. A folytatás a jövőben egyre nem látszik, hogy mikor lesz lehetséges, hiszen a jelenlegi évadot támogató projekt hamarosan véget ér. És ameddig nem találunk újabb forrás, addig biztosan szünetelni fog ez a műsor. Ha gazdag vállalkozó vagy, esetleg sikeres cég, szponzori aktivitásában is döntéshozó vagy, és szeretnéd, hogy jövőre is folytatódjon a Magyar Csillagászok eredményeit bemutató sorozat, légy szíves, keresd meg privátba és beszélgessünk. A többieknek további szép estét, reggelt, napot kívánok, bármikor is kerüljön a képernyőjükre ez az adás. Én itt most ebben a pillanatban jó éjszakát kívánok mindenkit. Sziasztok, viszontlátásra!